Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet. Jézus szól hozzánk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztusunktól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, Isten igéje szóljon hozzánk lelki épülésünkre Pál apostolnak az Efézusiakhoz küldött leveléből, a 4. rész 25. versétől a fejezet végéig. Hallgassuk Isten igéjét odaadó figyelemmel.
Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragustok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha ez jó a szükséges építésére, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Isten áldása legyen igéje hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, teremtő, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálás a mi szívünk, boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk a te hajlékodba, mert hívtál bennünket magadhoz. Köszönjük neked, hogy megteremtettél, köszönjük neked, hogy magadat kijelentetted az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy van egyházad, van gyülekezeted, van néped ezen a világon. Köszönjük neked, hogy minden ellenséges hatás dacára megtartod a te népedet. És köszönjük, hogy áldásokat osztasz ma is. Köszönjük, hogy ma is lehet megtérni, újjászületni, új életben járni. Köszönjük neked, hogy bizonyságot tehetünk ebben a mi környezetünkben te rólad, és hívogathatunk összetört életeket te hozzád. Dicsőítünk téged, Urunk, hogy ma is van üzeneted a számunkra. Kérünk, jöjj, és add azt, amire a legnagyobb szükségünk van, a biztató szót, a felemelő ígét, a csodálatos lehetőségeket, hogy általad lehetünk boldog, szolgáló, téged dicsőítő emberek és néped. Letesszük bűneink terhét, mulasztásainkat, engedetlenségünket, keserűségünket, boldogtalanságunkat, és arra kérünk téged, hogy most is öltöztess fel bennünket a te kegyelmednek új ruhájába. Szólj hozzánk, szent lelkedet, ajándékozz nékünk, hogy az emberi szavakon keresztül a te ígéd elérje a szívünket. Azért hallgass meg, Jézus Krisztusét kérünk, és áldj meg bennünket. Amen. Fennállva hallgassuk Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném tolmácsolni Isten szent lelkének támogatásával. Az imént felolvasott részből, tehát az Efézusi levél 4. részéből olvasom a 22. verstől. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalált és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Kedves testvéreim, talán sokan kérdezik, hogy a mi mai világunkban mit mondhat egy közel 2000 éves levél. De ha valaki figyelmesen olvassa az efézusi levelet, akkor eléggé felfigyel azokra a sötét kontúrokra, arra a sötét háttérre, amit az apostol fölvázol, ami a pogány világot és a pogányságból megtért keresztények régi életét jellemezte, mint sötét háttér. Az apostol nagyon jól ismerte az élet valóságát a római birodalom világában, amelyik egy hatalmas birodalom volt, gazdag volt, hódított, úgynevezett Pax Romanát biztosított, a római békét még megszállott a leigázott népeknek is. De látta, hogy ez a birodalom mennyire nagyon is törékeny, ez a birodalom mennyire össze fog omolni nem sokára. És ebben a birodalom micsoda rettenetes pogány szokások, milyen erkölcstelenségek élnek. És ahogy mi olvassuk például ezt a negyedik fejezetet, mi is rádöbbenünk, hogy valóban egy ilyen háttérben élünk. És az a csoda, hogy még van gyülekezet, hogy van Istennek egyháza, mert tulajdonképpen mióta megszületett az Anyaszent Egyház, örökösen támadásoknak van kitéve, és az a csoda is, a szívünket töltse be az öröm, hogy van gyülekezet, hogy van egyház, itt a Salétrom utcában is, a 8. kerület sötét hátterén is, van Istennek választott népe, itt vagyunk mi is, akik összejöttünk ma reggel, mert vágyódunk Isten lelke, Isten igéje, Isten szeretete után, hogy van egyház, hogy van gyülekezet. Hiszen az efézusi levél erről szól, Krisztusról, az ő csodálatos szeretetéről, és az Anyaszent Egyházról, erről a titokzatos kapcsolatról, amelyet a későbbi fejezet részben a házassággal hasonlít össze. Krisztus a vőlegény, és a gyülekezete a mennyasszony. És már itt a Földön csodálatos és élő kapcsolat van a kettő között. De ugyanakkor majd eljön a teljesség, és akkor majd egyesül az Anyaszent Egyház az ő urával, gazdájával, vőlegényével. Testvéreim, ez a rab ember ott a fogságban, és talán a halál árnyékában egy kicsit, hiszen tudja azt, hogy nem sokára megtörténik a tárgyalás, és ott lehet, hogy a halálos ítéletet mondják ki fölötte. És ahogy tudjuk a hagyományokból, nem csak Péter apostol, hanem Pál is Rómában szenvedett mártír halált. Ez az apostol, ahogy a múltkor is elmondtam vár, nem jajgat, nem sajnálja magát, nem a maga fogságának a problémáival foglalkozik. Lehet, hogy talán nem volt nagyon súlyos ez a fogsága, hogy tartható titkárt, akinek lediktálta a levelet, és milyen gyönyörű levelet ír ott a fogságban. Szinte tele van a szíve, szinte áradozik, szinte költői magaslatokba emelkedik, amikor Krisztusról szól, és az Anyaszent Egyházról, az új életről, az embereknek, a Krisztushoz való boldog viszonyáról. Milyen csodálatos, testvéreim, és mi is tanulhatnánk az apostoltól. Talán vannak nekünk is problémáink, hiszen az egész ország, az egész város tele van gonddal, munkanélküliség, tehetetlenség, gazdasági válság, a családok válsága, ráadásul a fiataloknak a gondjai nem tudnak elhelyezkedni, az időseknek a gondjai, hogy betegek, és talán operáció, halál vár sokakra. És vajon ebben a helyzetben lehet-e békességben élni? Lehet-e reménységben élni? Vagy a környezet árnyai reménytelensége ránk tör? Az apostol ezért ott a rabságában tudja írni. hogy hármas üzenete van tulajdonképpen ennek a szakasznak. Vessétek le az óembert, újuljatok meg, elevenedjetek meg, és a harmadik pedig, hogy öltözzétek fel az új embert, a Jézus Krisztust. Mi az, amit le kell vetni? Az apostol felsorolja elsőrenden a hazugságot. Ahogy a mai világban élünk, és nem is olyan régen, szinte fejlesztették, hogy hogyan lehet ügyesen hazudni. Már a gyerekeknél, az ifjaknál is látjuk ezt a sok hazugságot. Az ígérgetések, és szinte általánossá válik a hazugság. Az egymás becsapása, rászedése, félrevezetése. És azt mondja az apostol, vessétek le a hazugságot. És már egymáshoz legyetek őszinték, tiszta szívűek. Azután a képmutatás, aztán az egyenetlenség. A képmutatás, amikor többet mutat az ember magáról, mint ami a valóságban, és ezzel megcsalja a másikat. Aztán az egyenetlenség, a viszály, a hívő gyülekezeten belül is jelentkeznek sokszor engesztelhetetlen ellenségeskedések. És milyen csodálatos, amikor az apostol az előző részekben arról ír, hogy az Úr Jézus Krisztus ledöntötte a válaszfalakat. Úgy eszembe jut a berlini fal, hogy milyen csodálatosan ledöntötte annak idején a mindenható Isten, a történelemnek az ura, ezt a válaszfalat, amely elválasztotta a két Németországot egymástól. És azután mennyien válaszfal van, a különböző vallások, nemzetek, milyen nehéz együtt élni, például a határon túli magyaroknak, akik idegen világba keveredtek a Trianon után. Mennyi válaszfal. Aztán az egyházon, a gyülekezeteken belül különböző kegyességi irányzatok, az egyik ezt vallja, a frizuráról, a viselkedésről a másik azt vallja, az egyik szabadabb életet engedélyez, a másik szigorúbbat. Milyen nagy dolog, amikor lehullanak ezek a válaszfalak a Krisztus kegyelme által. Könyörögjünk Istenhez, hogy tényleg le tudjuk vetni, el tudjuk vetni magunktól ezt az egyenetlenséget, ezt, hogy egymást nem tudjuk becsülni, hogy az apostol mondja, hogy egymást értékesebbnek tartsátok magatoknál. Testvéreim, levetni, milyen nehéz levetni. Szinte a bőrünkhöz ragadtak ezek a tulajdonságok, az irigység, a féltékenység, a különböző világi vonzások, amik körülvesznek bennünket. Milyen nehéz elhagyni, levetni. A magunk erejéből nem is lehet. Csak úgy, hogyha találkozunk valóban Jézus Krisztussal, aki megszabadít bennünket ezektől az árnyaktól. Úgy, ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk, amikor megérkezett az apja, átölelte talán még a rongyos ruháiban lévő fiatal embert, és levetette a rongyait. Úgy nekünk is ezeket a régi rongyokat, amiket talán egykor értékesnek tartottunk, ahogy az apostol mondja másutt, amik egykor nekem nyereségek voltak, bevételek voltak, büszkeségeknek a dolgai voltak, azokat tudom elhagyni, tudom félretenni, esetleg szemétnek is ítélni, levetni. Valóban mindig újra és újra át kell magunkat vizsgálni, ahogy az orvos világában a röntgen sugár átvilágítja a testet. Nekünk is újra meg újra át kell világítatni magunkat, hogy Uram, nézd meg engem, hol tartok? Vajon valóban megtértem hozzád? Megvolt az életemben az a csodálatos fordulat, amit nem neveléssel, nem önszuggesztióval értem el, önneveléssel, hanem amikor beléptél az életembe, és akkor egyszer a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Ez az Isten csodálatos ajándéka. Megtértél te. És akkor kérdezem, hogy újjászülettél-e? Vajon engedted-e, hogy az új életedet Isten gondozza, ápolja, hogy vezessen. Mert nem csak levetkőzni kell a rosszat, a régi rongyainkat, újra meg újra átvizsgálni, hogy nem romlott-e meg az Istentől kapott ruhánk, és akkor engedni, hogy megújuljunk. És ez is csak a Szentlélek által lehet. A 119. Zsoltárban rengetegszer fordul elő ez a szófordulat, hogy eleveníts meg engem. Igen, a hívő embernek is szüksége van arra, hogy megelevenítsen bennünket, hogy megújítson bennünket. Mert az első szeretetet könnyen elhagyjuk, ahogy a Jelenések könyvben szereplő efézusi gyülekezetet írja az Úr Jézus Krisztus, üzeni, hogy sok jót teszel, aktív vagy, cselekvő vagy, de az első szeretetet elhagytad. Isten könyörüljön rajtunk, és megint újítson meg bennünket az iránta való szeretetünkben. Elevenítsen meg, tegyen élővé, és olyanná, akik valóban az ő áldását tudják továbbadni. Az előzőekben Pál apostol leírja, hogy milyen fontos az Anyaszentegyháza gyülekezetnek az élete, hogy ne csak megtérjen a gyülekezetnek minden tagja, újjászülessen, hanem hogy Isten gondoskodása alatt legyen, hogy fejlődjön. Régen volt egy vers, amiben egy édesanya kérdezi a kisfiát, nőttél-e gyermekem? Odaállította az ajtó félfához, és mindig megjelölte, hogy éppen akkor hol tart. Vajon nem kellene Istennek minket is megkérdezni, vajon fejlődtünk a hitben, a szeretetben, a szolgálatban? És ezért Isten gondoskodott arról, hogy a gyülekezetben legyenek olyan vezetők, legyenek apostolok, proféták, lelkipásztorok, tanítók, emberekkel törődő gyülekezeti munkások. És most éppen hallottam, hogy egy olyan testvértől búcsúztak a héten, aki egykor a Betánia szövetségben utazó titkár volt, és odaadta az életét ennek a csodálatos úrnak a szolgálatába, és így végezte hűséggel, odaadóan a másokkal való törődést, a női munkát, a nők közötti szolgálatot. Igen, Isten mindenkinek akar adni valamilyen feladatot, valamilyen lelki ajándékot. Lehet, hogy talán egyszerű másokért való imádkozás, vagy egyszerű egy pohár víznek a szolgálata, valamint csekély jelentőségi emberi számítás szerint nem sokat ér, de az Istennél sokat jelent. Az Isten ma is adni akar, hogy ne csak megelevenedjük magunkban, megújuljunk, megfrissüljünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugye a kígyó vedlik, és akkor bebújik egy olyan helyre, ahonnét csak nagyon szűk nyíláson át tud kijönni. És miközben szorul ez a kígyó, aközben levedli magáról a régi bőrt. Ó, így kellene nekünk. Sokszor a szorongattatások, a nehéz utak közepette is engedni, hogy Isten ezek által is levegye rólunk azt, ami neki nem tetszik, ami ellentétben van az ő tervével és az ő akaratával, hogy megújuljunk valóban. És azután a harmadik üzenete íjénknek az, hogy új ruhába öltözni. Valóban az első keresztények, amikor megkeresztelkedtek, hiszen felnőtteket kereszteltek annak idején, levetették régi életük rongyait, és bemártóztak a vízbe a Krisztus döntése és akarata szerint, és amikor kijöttek, akkor fölöltették az új ruhát, a fehér ruhát, ahhoz egyik példázatban szó van, hogy a mennyegzőre csak az mehet be, akinek van fehér ruhája. Vajon valóban vágyodunk-e arra, hogy új ruhát öltsünk, hogy valóban megszabaduljunk a régitől? Hiszen ugye Milyen boldogító dolog, amikor fiatal korban az ember új ruhát kap. Mi is a háború alatt voltunk serdülők, és akkor bizony nem igen volt arra példa, hogy új ruhát kapjunk. Sokszor a testvérek egymás ruháit viselték, főleg a nagy családban. És milyen nagy boldogság és öröm volt, amikor egyszer vadonat új ruhát kapott az ember. Testvérek, a gyülekezetben, Isten népe közösségében ilyen vadonat új ruhát kap az ember. A ruha a Szentírás értelmezése szerint voltaképpen az új emberrel azonos. És ez az új ember nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Az ő jellemvonásait, az ő törekvéseit, ahogy ő az atyától függött, nekünk is úgy kell ezt a viselkedést magunkra öltenünk, és kell engednünk, hogy ő öltöztessen át bennünket. És itt az apostol a fejezet elején különösen felsorolja azt, hogy a pogányságból megtért keresztényeknek milyen életet kell élniük. És itt nagyon érdekes, hogy egy pár keresztény erényt sorol fel, például az első helyen az alázatosságot említi fel. A mai világunkban, meg az ókor görög világában nem volt valami jó zöngéje ennek a szónak. Ez inkább a rabszolgáknak a magatartása volt, a magukat megalázó, szinte csúszó, mászó. A görög szó mögött egy olyan növény is van, amely kúszik a földön. Nos, ebben a mai világunkban is nagyon lenézik ezt az alázat szót. De a keresztény világban más. Jézus Krisztus magáról azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Az alázat, az tulajdonképpen egy kicsit elismerés annak, hogy kik vagyunk. Az ember szereti magát többre tartani. Sokszor gőgösködünk, és azt hiszünk, hogy mi vagyunk a legfontosabb emberek. A túlzott önbecsülés, az elvakít bennünket. De aki igazán alázatos, az tudja, hogy bizony botladozó, gyarló emberek vagyunk. Még megtérve, újjászületve, gazdag szolgálattal is, az ördög ott leselkedik, mert azokat akarja visszahódítani, akik egyszer már kikerültek az ő köréből. Milyen nagy dolog, amikor Jézus Krisztus közelében megtanuljuk az alázatot, amely önismereten alapul. De általában mit szoktunk a gondolatainkban véghez vinni, amikor magunkról van szó? Szeretjük összehasonlítani magunkat. A Bibliában is van ugye egy ilyen összehasonlító jelenet, amikor a farizeus azt mondja, hogy én nem vagyok olyan, mint ez meg ez. Hát az ember mindig olyanokat keres, akikről azt hiszi, hogy nála lejjebb vannak, ugye? Nem igen szoktunk olyanokat választani, akik nálunk különbek. Tehát ne egymáshoz hasonlítsuk magunkat. Ne is ahhoz hasonlítsuk magunkat, ami rossz, vagy aki nálunk jobb, hanem azt mondja az alázat mögött Pál apostol, hogy hasonlítsuk magunkat Istenhez, aki a legtökéletesebb lény, és ha hozzáhasonlítjuk magunkat, ugye? Akkor el kell ismernünk, hogy sehol se vagyunk. Nem tudjuk megvalósítani a legcsodálatosabb terveinket is. Tehetetlenek, tanástalanok vagyunk az élet problémáival kapcsolatban. Még hívő szívben is megtorpanunk. Milyen jó, hogyha Istenhez hasonlítjuk magunkat Jézus Krisztushoz, és kérjük az ő erejét, hogy hadd lehessek olyan, mint te vagy. Ahogy Pál apostol is mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amilyen ő volt, alázatos és szelíd, elfogadta a mennyei atya döntéseit, ott a Gecsemáné kertjébe is az ő akaratát fogadta el, és ott a kereszten is Bár úgy szólt, hogy én Istenem, de miért hagytál el engem? De azt mondja, hogy én Istenem. Milyen jó lenne ilyen alázatot tanulni Jézus Krisztustól. A másik többek között, amit fel kell öltenünk, a szelídség. Ugye sokan ezt is azt mondják a mai világban, hogy az valami maflaság, az olyan tehetetlenség, olyan mindent elfogadó magatartás. Pedig az igazi szelídség az tulajdonképpen erőnek az áradása, hogy tudjak barátságos lenni az emberekkel, hogy tudjak beleérző lenni, empatikus, ahogy a modern filozófia és pszichológia mondja, beleérző képesség, alázatos és szelídség. Vajon fölvesszük nap, mint nap? De sokszor elbukunk. És a harmadik, amit Pál apostol itt előttünk hangsúlyoz, a türelem. Az a türelem, amivel Isten elhordoz bennünket, amivel várja a mi megtérésünket, a mi megújulásunkat. Vajon van-e bennünk ilyen türelem, ilyen alázatosság, ilyen szelídség? Ugye mindannyian hallottuk ezt a szörnyűséget, ami Norvégiában történt, ahogy fölrobbantottak kormányzati épületeket, és ahol nyaraló fiatalokat egy szigeten, egy őrült lekaszabolt a gépfegyverével, és tulajdonképpen sokakban az vetődött fel, hogy hát ezt meg kell bosszulni, vissza kell fizetni ennek a gazembernek. És akkor mi történik Norvégiában? Láttuk a televízióban, hogy fiatalok jöttek össze, éneket énekeltek, és piros szíveket emeltek a magasba, mert Jézus Krisztusra ezt tanulták meg, hogy az ilyen szörnyűségekre nem a bosszú a válasz, hanem az imádság, hogy tudjunk az ilyen szörnyűségekkel is Jézus lelkületével reagálni. Ez nem a mi esélyünk, magunktól ezt nem tudjuk megtenni, ezt föl kell öltözni magunkra, tudatosan, imádság közepette, ahogy mondja az egyik énekünk, én hamisság bűn vagyok, és azok is maradunk, amíg testben járunk, a hajlamosság meg lesz bennünk, de küszködni kell érte, újra meg újra, hogy felöltözzük a Jézus Krisztust. És ugye a lekcióban felolvastuk azt, hogy mennyi bűn megközelíti még a hívőket is. A lopás, a hazugság, a parázdaság. Sok minden beszökhet az egyházba, beszüremkedhet még a leghívőbb emberek közé is, akik azt hiszik magukról, hogy talán a legtökéletesebbek. De van kiút, de van újrakezdésre lehetőség. Mert Jézus Krisztus él, őt nem lehet kiiktatni, vallások, eszmerendszerek, politikai erőszakrendszerek megpróbálták kiirtani, de ahogy Jézus mondta és ígérte az Anyaszent Egyházon, a poklok kapui se vesznek diadalmat, és akkor is, hogyha rengeteg megaláztatás, az erőszaknak rafinált, finom vagy durva eszközei is próbálják kiirtani, megsemmisíteni Isten népét és gyülekezetét. A rab Pál Efézusba és a többi környező gyülekezetekbe is, hiszen ez a körlevél másutt is felolvastatott, azt hirdeti. Vessétek le a régi romlott életet, a Krisztus nélküliséget, az Isten nélküliséget, a reménytelenséget, minden rosszat, ami megrontja az embert Istennel és emberrel való kapcsolatában. És itt a nagy lehetőség. Öltözzétek fel minden nap, vegyétek fel a reggeli áhítaton, ígével töltekezve az Úr Jézus Krisztust, hogy rajtunk keresztül ő hívogassa a környezetünket egy boldogabb, egy áldottabb életre, amelynek hatásai, ha nem is nagy vonalakban, de beszivárognak a környezetünk életébe, és megkívántatják sokakkal a jobb, a szebb, a boldogabb, a biztos alapokon álló életet. Ezért kérd és várd, és mondd Krisztusnak, jöjj, vesd le régi életem rongyait, újíts meg kívül, belül az eszemet, a gondolataimat, az érzéseimet, a terveimet, a jövőképeimet, és öltöztess fel engem kegyelmet hófehér ruhájába, hogy téged dicsőítselek és magasztaljalak. Amen. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Boldog a szívünk, hogy hallottuk a te hangodat. Köszönjük neked azt a csodát, hogy te magasságban és szentségben lakozol, és tökéletes, hatalmas szeretetnek Istene vagy, és te mégis alászálsz ide a mi földünkre. Eljössz hozzánk, és a te szavadban békesség, erő, áldás van. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a te örökkévaló, kiválasztó szeretetedért, hűségedért. Köszönjük, hogy tartod a te népedet, megtartod a te gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ma is élő valóságként éljük meg, hogy nem hagyod el a te egyházadat, hogy vezérled, hogy titokzatos közösség alakul ki közöttünk, a különböző felekezetek, különböző nemzetek között lelki egységet tudsz teremteni, és köszönjük neked, hogy az evangéliumot hirdetteted, azt az örömhírt, hogy te megváltottad az embert, hogy nevünkön akarsz minket hívni. Azt akarod, hogy mi tűzön, vizen, sok minden nyomorúságon át, de mégis hozzád megtérjünk, benned megmaradjunk. Hódolunk előtted, Úr Jézus Krisztus, hogy a Golgotai keresztet vállaltad azért, hogy eltöröld bűneinket, hogy új helyzetbe kerüljünk a mennyei atyával szemben, hogy már ne elítélt bűnösök, kárhozatra való teremtmények legyünk, hanem megváltottak. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te ma is törődsz a te nyájaddal, népeddel, azt akarod, hogy levessük a rosszat, és fölöltsük a jót, azt akarod, hogy mindig megújuljon az Anya Szent Egyház, hogy valóban áldássá legyen a környezet számára. Urunk, kérünk téged, adj lelki ébredést, megújulást, ami református egyházunkba, de minden felekezetnek a közösségébe, szerte világon. Áld meg a konferenciákat, a nyári táborokat, add, hogy valóban friss, megtért fiatalok, idősek jöhessenek közénk, akik bennünket is megújíthatnak hívő, lelkes szolgálatuk által. Imádkozunk te hozzád, Urunk, hazánkért, magyar hazánkért, nemzetünkért. Tartsd meg, köszönjük az aratás lehetőségét, hogy megélelődött a gabona, bár rengeteg ítélet idő tombolt itt ezen a nyáron, sok nyaraló se tudott pihenni úgy, ahogy eltervezte. Ó, add, hogy hálásak legyünk mindenért neked. Könyörgünk te hozzád, Urunk, a mi városunkért, kerületünkért. Add, hogy a te néped valóban olyan erőket árasszon ki a környezetére, amely meg tudja változtatni a bűneibe süllyedt, főled elidegenett embereket. Imádkozunk te hozzád a betegekért, a szenvedőkért, a haldoklókért. Súgd a fülükbe, hogy velük vagy, hogy az utolsó pillanatig is lehet beléd kapaszkodni, fogózkodni. Áld meg az orvosokat, ápolókat, gyógyíts kegyelméből a betegeket. És kérünk téged, vigasztald azokat, akik vesztesek, akik szeretteiket veszítették el az elmúlt héten is, több temetés volt. Te add, hogy ebben a nyomorúságban is legyenek hálásak az elhunytak életért, szolgálatáért, és merítsünk az ő életükből is biztatást, hogy így érdemes élni neked szolgálva, téged dicsőítve, a szenvedések, betegségek, halálárnyéka közepette is, megmaradva a hitben. Urunk, imádkozunk te hozzád a világért, annak békéért, az evangélium terjedésért mindenütt a világon. Áld meg a mi gyülekezetünket is, könyörülj meg rajtunk, készíts fel bennünket a földi szolgálatokra, és készíts fel bennünket a hozzád való menetelre. Legyen néked dicsőség, minket szerető, megváltó, megszentelő Istenünk, örökkön örökké szent fiaddal és szent lelkeddel együtt. Amen. Nekünk is szól Jézus szava, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban, ami megváltó Urunkban. Amen.